the moonlight in at night you really wanna. It's waiting in your own backyard. You can make the flame meet the kindling, make the fire. Don't let anybody say it's too hard. It's funny how blind dreams can be. It seems like they look off too far. But it's good to be right here.
Hát jó estét kívánunk minden hallgatónak, illetve jó napot vagy jó reggelt, attól függően, hogy mikor hallgatják ezt az adást. Én Alekszovics Ingrid vagyok, és a mai adásban két fiatal kolléganővel fogunk beszélgetni, így hármasban, az elmúlt tanévről. Mind a kettőik volt már beszélgető társam, interjú alanyom ebben a műsorban, Lia tavaly, a Szonya ebben a szezonban. Úgyhogy akkor arra gondoltam, hogy ha már itt ilyen szépen összejöttünk ezen a vasárnapi napon, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy mi volt jó. Ugye itt van három tanár ül egymás mellett, és egy kicsit mindenki máshonnan látja az oktatás helyzetét, vagy más tapasztalatokkal jön ebben a tanévben. Lia főleg általános iskolásokkal dolgozott együtt, a Szonya egyetemistákkal, én meg középiskolásokkal. Úgyhogy akkor fogjunk is bele, mert hogy ha már ilyen megszépítő távolságba kerültünk a tanévtől, ami nem igaz egyébként, mert még nincs vége a tanévnek, de mégiscsak a vége felé járunk, akkor hogy mi az a legnagyobb pozitívum, ami ebben a tanévben történt veletek?
Igazából, ami a legpozitívabb, vagy legjobb ebben az évben, az nekem az osztályom, illetve egy osztályfőnök helyettes vagyok az ötödik, egy ötödik osztályban, és már ismerem őket egyébként harmadikos koruk óta, és nagyon, nagyon örültem, hogy én lehettem, vagy én lehetek az osztályfőnök helyettesük, és nagyon szépen összeszoktunk, nagyon jól vették az akadályokat, és végre én is megtapasztalhattam igazából így icipicit azt, hogy mit csinál egy osztályfőnök. Nyilván ugye láttam, hogy hogyan működnek a dolgok, így picit azért még biztonságos helyről, így helyettesként, és ők nagyon sok örömet adtak nekem, úgyhogy nekem ők a legnagyobb pozitívum most.
Ne, idősorrendben menjünk.
Jó, menjünk akkor, vagy folytassuk velem. Nekem ebben a tanévben az volt szerintem a legörömtelibb, meg a legnehezebb is egyszerre, hogy új diákokat tanítok. Én keveset tanítok, keveset találkozom diákokkal sajnos, és egy 9-es csoportot tanítok most idén, miután tavaly elballagott az osztályom. Hát egyrészt nagy öröm, hogy az angolságuk az egészen így kiemelkedő, jól tudnak angolul, és hát nem tudom, az is öröm, hogy nekem is változni kell. Tehát, hogy én hogy jobban szeretem azokat a szituációkat, amikor én nekem is van fejlődési terem, mert pedig ez egy nagyon más társaság, életkorban is, meg habitusban is, meg hozzáállásban is, mint akik tavaly elballagtak. Tehát, hogy egy egészen különleges dolog nekem, az, hogy ilyen fiatal, ugye 14-15 éves gyerekek, és én nagyon másképpen gondolkodnak a világról, mint én, és ez nekem itt tök öröm, hogy ezt meg tudom tapasztalni, tehát nem az van, hogy csak azokban a gondolati körökben funkcionálok, ahol kényelmesen érzem magam, hanem az, hogy ezeket a gyerekeket megismertem, ez nekem egy ilyen nagyszerű dolog, és hát nagyon klassz azt látni, hogy egy év alatt, mennyit változtak, vagy mennyivel nyitottabbak lettek, legalábbis én így tapasztalom, és hogy a nevelésben is azért vannak eredmények. Most nem azt mondom, hogy mindent sikerült elérnem, amit szerettem volna, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen jó tapasztalás. És akkor most eljösszem.
Hát az egyetemistáknál azt hiszem, én olyan egyetemistákat tanítok, akik angoltanárnak készülnek. És imádom őket, és nagyon imádtam őket, de azt hiszem, hogy ebben az évben, vagy szemeszterben két nagyon ilyen tematizálható dolgot tudnék kiemelni, ami hihetetlen jó volt. Az egyik, ami már eddig is egyre meghatározóbb volt, de képzeljétek el, hogy ebben a... Most ugye nagyon sok szakdolgozó és portfóliói író volt, ez kevésbé van januárban, inkább most. És hihetetlen nagy százalékban tematizálják a hallgatók az ilyen nagyon-nagyon radikális gyerekközpontúságot és a mentális egészségét a tanítványaiknak, hogy rengeteg olyan szakdolgozat volt, amiben ennek kapcsán csináltak nagyon szuper és nagyon értékes kutatásokat, és nem csak a kutatások voltak érdekesek és értékesek, hanem az a hozzáállás, ami így árad ezekből a hallgatókból, és árad az írásukból, hogy tényleg ezt teszik komolyan, és tényleg ez a legfontosabb nekik, és minden egyes órán ezt látom, a szemináriumokon is, a tömbös órákon is, hogy ez most nagyon központivá vált, és nagyon ezt tartják így a céljuknak, és az identitásuknak egy nagyon meghatározó részének, hogy oké, okay, akkor most felismertük, hogy tényleg a tanár személye, és hogy milyen atmoszféra van egy órán, és hogy milyen lelki fejlődés történik, és mennyire érzed magad biztonságban, és mit adhat hozzád egy iskolai közeg, azért igazából az, amire most így figyelnünk kéne, és nem feltétlenül az, hogy mi ez a tárgyi tudás, amit 45 perc alatt leálltalunk a torkán, és hogy ezt kristálytisztán látják, és nagyon szuperül reagálnak rá, és erről szól a diskurzus, és nagyon jó lépéseket tesznek, és kiráz a hideg tényleg, hogy mennyire zseniálisak, és mennyire megvan bennük ez a tisztánlátás, és hogy nem ez a jaj, de jó, hogy van pár ilyen tanár és hallgató, hanem hogy ezekben az évfolyamokban alig van olyan, aki nem csak, hogy így látja, hanem alig van olyan, aki ennek nem adna nagyon vehemensen hangot. És ezt szerintem elképesztően szuper. És ehhez kapcsolódik kicsit a másik, hogy lett ebben az évben egy új kollégánk, aki nagyon szeretem a közösséget, amiben dolgozom, de vannak olyan kollégáim, akik tudjátok, picit azért így előjön az a fajta, hogy ezek a hallgatók most nem olyan eresztés, meg ilyen mondatok elhangzanak, vagy nagyon nekem nagyon az a meggyőződésem, hogy azért alapvetően egy egyetemen egy szolgáltatást adunk, és szerintem ugyanannyira rólunk szól, hogyha valami nem sikerül jól, mint róluk. És azért ebben szerintem vannak ilyen hozzáállásbeli, vagy elképzelésbeli különbségeink pár kollégával, és most lett egy új kollégánk, akivel nagyon azt érzem, hogy nagyon 100%-ban egy hullámhosszon vagyunk, és nagyon jól meg tudjuk beszélni azt, hogy mennyire zseniálisak ezek a hallgatók, és nagyon örülök neki, hogy a hallgatók azt mondják, hogy vannak most ilyen biztonságos emberek ebben a képzésben, és nagyon szuper, hogy most úgy alakul át ez az egyetemi oktatói közösség, hogy ott is így lehet ennek örülni. Hogy nem tudjátok, nem az a hozzáállás, hogy jaj, ezek a fiatalok egyre hülyébbek, vagy egyre, hát már nem tudjuk, hogy kik ők, hanem úgy érzem, hogy most így van egy új hullám ennek a lelkesedésnek, hogy hát csak egyre szuperebbek.
És amúgy tanár lesz belőlük?
A hallgatókból?
Igen, igen. Hát ha már ilyen jó hozzá. Hát voltam, igen.
Néha így megérnek, hogy most nem tudom, hogy... De hogy és azt mondják elég sokan, hogy tanárok lesznek. Ők a szemináriumokkal lévők, ők még, ott még ugye nagyobb százalék. Van egy ilyen szomorú évfolyam, őket most pont nem tanítottam, ők majd jövőre lesznek a kísérő, lehet, hogy találkozol velük. Akik jövőre lesznek végzősök, ott tudom, hogy kevesebben vannak, és nem tudom, hogy ez mi múlik. Most, akiket tanítottam, akik végzősök voltak, meg ilyen harmad-negyedévesek, ott a nagyon nagy százalékuk tényleg szeretne tanítani, és tényleg ezt szeretné csinálni. Most az államvizsgázók között volt, aki azon aggódott, hogy hát, és nem azt mondom, Isten ments, hogy azt mondjam, hogy jaj, most megijedtem, hogy, na, de befejezem a gondolatot, hogy hát nem tudja, hogy... hogy lesz-e munkája, és akkor mondtuk neki, hogy biztos, hogy lesz munkája, ne aggódjon, de hogy ezt is ilyen érdekes volt hallani, hogy csak arra vártak, mert ugye nagyon féltek, hogy megbuknak az államvizsgán szegények, amit ugye nem buknak meg, sőt, de hogy nem mertek elkezdeni tanári állást keresni ezelőtt, és most meg az volt a tervük, hogy megvan az államvizsgán, és akkor elkezdenek egyből suliknak írni, és megkeresni őket, úgyhogy aki nem megy el, én azt láttam, hogy most picit pozitív változásában van abban, hogy ki az, aki nem megy el, és nem azért, mert hogy most már ugye dől a lé, hanem mert minden évfolyamban tök más, hogy éppen milyen szociális és milyen társadalmi, politikai, személyiségbeli tényezők határozzák meg a döntéseiket, de hogy most azt láttam, hogy azok, akik nem mentek el az idei csoportból, vagy akik mondjuk a harmad-negyed évesek közül azt mondták, hogy lehet, hogy nem mennek el, ők azért, mert ők nem annyira akartak tanárok lenni.
Hát ugye azért néhány év múlva a tantestületek egy elég nagy százaléka nyugdíjba fog menni, tehát most ugye elkezdődik az az időszak, amikor a testületek egy része, hát jó része, ugye magas az átlag életkor a legtöbb tantestületben, tehát ugye elkezdenek eltűnni majd a tanárok, és akkor ez például egy nagyon pozitív dolog, vagy reménykeltő az, hogy hát nyilván az egy kérdés, hogy mindenki talál állást, vagy olyan állást talál-e, ahol elégedett lesz, és aztán marad emiatt, vagy adott esetben beleun abba, hogy várakozzon egy olyan pozícióra, egy olyan iskolában, ahol még ugye nincs hely esetleg.
Bocsánat, csak egy fél gondolat ezt, mert most volt egy ilyen kiértékelője a tanár képzésnek, amiről ugye, hát nem is tudom, hogy ebben a kezekben kell beszélni, hogy senki nem boldog most ezzel a rendszerrel, és nagyon-nagyon akut probléma ez, és változtatni kell rajta. De az egyik ilyen csodálatos dia, tudjátok, ilyen sokszínű, mennek a különböző vonalak. Na, ott azért azt mutatták ki, hogy tök mindegy, még mindig, hogy ugye rengeteg helyet adnak ezekben a képzésekben, és elvileg valamennyire jönnek is az emberek a tanárképzésre, azért az, aki ezt a képzést, ami ugye 6 éves, és nagyon nehéz, és nagyon sok óra van, szóval az, aki elkezdi, be is fejezi, és el is megy tanárnak, még most sem tartunk ott, hogy mikor elérkezünk oda, hogy akik most nyugdíj közeli korban vannak, ők egyszer csak egyszerre elhagyják csomóan a pályát, még mindig nem tartunk ott, hogy ez ne lenne majd krízis a jövőben, mert egyszerűen nem fejezik be annyira a képzést, és azért minden évben van, aki aztán vagy külföldön tanít, vagy nem megy el tanárnak, vagy magántanár, vagy...
Nálatok a testületben mennyi fiatal van?
Hát, aztán nálunk vannak fiatalabbak, talán többen, mint a gimiben. Sok a tanító, aki fiatal, vagy éppen most tért vissza a pályára, igazából egy hosszabb kihagyás után. Úgyhogy nálunk azért szerintem jó, viszonylag jó a helyzet ebből a szempontból. Felsőben kicsit idősebb a korosztály, azt hiszem, ott azért nincs annyi fiatal. De aki van, az lelkes. Ez azért sokat jelent.
Akkor ez is egy ilyen pozitívum, ugyanezt tudom elmondani a gimébe. Ezért egy kicsit kevesebb a fiatal, de ettől függetlenül szerintem aki ott van, és fiatal, új kollega, az tényleg az van, hogy lelkes, tehát hogy nem ilyen, aki csak jobb hiány választotta mondjuk ezt a hivatást. De hát akkor, ha már ennyit örömködtünk itt a jó dolgokon, akkor egy kicsit, hogy legyen ebben valami egyensúly, Akkor arról is beszéljünk egy picit, hogy mi az, amit így nehézségként éltetek meg a saját munkátokban. Tehát nem feltétlenül rendszer szinten, hanem ti saját tapasztalatotokból.
Ugye én most azért főleg az általánosban voltam, de volt elég sok gimis csoportom is, és nekem az, hogy váltsak a korosztályok között, az most nehéz volt idén. Nyilván egyrészt az is, hogy egyik épületből a másikba szaladgáltam fel le, az is rátette azért a bélyeget erre, de nagyon nehéz volt mondjuk egy harmadik osztályból bemenni egy tizedik osztályba, és nehéz volt elvonatkoztatni, hogy a harmadikban hogy beszélek, hogy a gimiben hogy beszélek, és akkor kértem is egyébként visszajelzést most a gimisektől, és akkor volt, aki azt írta, hogy hát néha azért úgy éreztük, hogy kicsit, mintha általános iskolások lennénk, úgy szóltam hozzájuk, úgyhogy ezt szerintem a gyerekek is érezték, és én is éreztem, hogy ez nem annyira jó, úgyhogy ez nekem egy nehézség volt mindenképpen idén.
Nekem a szépség mellett, hogy ugye ilyen fiatalokat tanítok, ez volt a nehézség. Hogy nem, tehát, hogy most itt nem feltétlenül ilyen csak életkori vagy generációs problémák azok, amik megfogalmazottak bennem, hanem inkább ilyen olyan dolgok, amikben úgy éreztem, hogy nem vagyok ügyes, vagy még nem találtam ki, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Sok minden sikkadt el szerintem a kommunikációból, amit én a gyerekek felé úgy éreztem, hogy teljesen világosan kommunikálok, de valamiért nem jutott át az üzenet. Egyrészt, másrészt meg, hogy rosszul tudnak figyelni. Tehát, hogy valahogy az volt az megélésem, meg a tapasztalatom most az idei munkámban, hogy nagyon rövid ideig tudnak koncentrálni bizonyos dolgokra. Ugye én nekem más a tempom, tehát én nem vagyok nagyon, nem mozgok otthonosan ilyen rövid dolgokban, tehát én szeretem egy kicsit így hosszabban vannak a dolgok, akár a szöveg tekintetében, akár egy film, vagy egy videó, tehát, hogy bármi eszközt, amit én használok, és hogy ezt például azt láttam, hogy itt ugye nem működnek a dolgok úgy, ahogy szeretném, vagy úgy, ahogy úgy éreztem, hogy eddig működnek. Úgyhogy én most nagyon sokat olvastam a figyelemtartásról, meg ezekről a problémákról, amik most már azért én azt hiszem, hogy elég sok helyen megfogalmazódnak, a mindenféle, főleg a közösségi médiában tapasztalható, nagyon rövid videók vagy szövegek miatt, hogy ez milyen káros hatással van, és akkor ehhez majd visszakanyarodhatunk persze most a legújabb kormányrendelethez, hogy erről mi a véleményetek, de hogy tényleg ezt én, tehát hogy megtapasztaltam, hogy nem tudnak a gyerekek, vagy legalábbis a csoportommal lévő gyerekek egy része nem tud koncentrálni egyáltalán. Tehát az, hogy gyakorlatilag egy percig se. És ez nagyon nehéz volt nekem, és hogy ezen gondolkodom, hogy ezen hogyan lehetne segíteni, vagy én mit tudnék tenni azért, hogy mégiscsak eljussunk arra a következő lépcsőfokra, hogy egy hosszabb szövegben is tudjanak figyelni a gyerekek, egy hosszabb közlésben. Valahogy az volt megtapasztalásom, hogy a gondolkodásuk is sokszor, vagy sok nem mindenkinek, érdekes módon persze, de vagy hát nyilvánvalóan persze, inkább úgy mondom, hanem hogy néhányuknak ugye nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és nem is tudta feltétlenül megugrani ezt, annak ellenére, hogy jól tud angolul, tehát hogy nem ez volt a probléma, hanem egyszerűen ő nem tudott olyan sokáig figyelni. És akkor persze ugye vannak szakvélemények, nyilván vannak ADHD-s diákok, mindenféle ilyesmi. Hát, hogy ezzel majd, hogy mihez tudok kezdeni mondjuk jövőre, az nekem egy nagy gondolkodás.
És tök ijesztő, bocsánat, aztán én is ne leszolok, csak hihetetlen sok szemlített a napokban, hogy láttam egy ilyen videóelemzést arról, hogy már a kisbabáknak készülő Kokomelon, biztos mindenkinek megvan, ez a legendes Kokomelon YouTube csatorna, rengeteg nézőjük van, és alapvetően ez a YouTube csatorna arra van, hogy így berakd a kisbabát, szóval nem kisgyerekek is nézik, de hogy tényleg ilyen kisbabáknak berakják ezt a tévén, és ugye a minimum legrövidebb két vágás közötti időnek minimum 6 másodpercnek kéne lennie, de hogy ugye még az is nagyon-nagyon kevés, és ilyen 3-4 másodperces vágások vannak ebben a babáknak készülő animációs videósorozatban, ami hát egészen rettenetes. Nagyon ijesztő, és annyira szomorú felelőtlenség szerintem, hogy ez egy dolog, hogy ki mit talál meg az interneten, és hogy a fiatalok, persze van ebben felelősség a szülőknek, meg a gyerekeket körülbelül felnőtteknek, de hogy ilyen tartalomkészítők, akik célzottan kisbabáknak elkezdik őket erre kondicionálni, hogy de majd a 3-4 másodperces váltás megtartja a figyelmet.
Én elolvastam a Steigerwald Krisztiánnak ezt a Harca figyelemért című könyvét, ami tök érdekes volt, mert hallottam egy párszor így beszélni, és akkor hát nyilván, hogy ő mindig elmondja, hogy ő ugyanazt mondja, tehát hogy nem mond új dolgokat, de azért ez nem igaz, és ez a ebben a könyvében sem így van. És itt azért szerintem nagyon, és az, hogy érdekesen, hanem elgondolkodtatóan felveti a szülők felelősségét, tehát, hogy hát azért egy kisbabának nincs felelősség abban. Tehát, hogy amikor, és ugye ő is azt említi, hogy hát bizony, már ugye azt látjuk a reklámokban, hogy a szoktatás közben telefonozik az anyuka. Én egy csomószor láttam, és én mondjuk nem olvastam addig ezt a könyvet, de hogy már egy csomó ideje idegesít, amikor azt látom, hogy szülők sétáltatják a gyereküket, és közben telefonoznak, hogy még akkor is, ha alszik, akkor is olyan fura nekem, de akkor legalább így örülne neki, hogy csönd van, vagy nem tudom, de hogy amikor meg ébren van, szóval, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon rossz üzenet, és hát egy igazából, azt hiszem pont tegnap hallgattam egy podcastot, ahol arról beszéltek valami kutató, hogy ez az ADHD, ez egy járvány gyakorlatilag. Tehát most már nem az a kérdés, hogy ki ADHD-s, hanem hogy ki nem.
És nem, de nem. Szóval, hogy egy mezei iskolában, egy mezei osztályban szerintem már nem nagyon találnánk olyat, aki nem. Vagy hogy ahhoz valami nagyon különleges csillagállásnak és körülményeknek kell történnie. És megint, bocs, még egy
bármilyet,
és nyugodtál, és azt mondom, hogy visszatérek. Csak a szülői felelősségről, hogy ugye most volt kampányidőszak, és akkor voltak ezek a jó kis háborús, sorosozós reklámok a YouTube videók előtt. Minden YouTube videó előtt gyakorlatilag. És erről is beszélgettünk valamelyik nap, hogy nekem a kisöcsém például elkezdte így átvette így azt a narratívet, ami átjön ezekből a videókból, és elkezdte otthon mondogatni, és ez lett az egyik fő érdeklődési köre. A foci és a háború. És hát egyrészt ugye itt is, ott sem a szülő, persze van a szülőknek is felelősség, és én sem a kisbaba felelősséget kérdezem meg, hanem inkább a tartalomgyártókét is, mert ugye itt is az van, hogy na hát ugye ki az, aki úgy gondolja, hogy YouTube, tehát hogy minden YouTube videó előtt többek közt a focis videók előtt, meg csomó egyébként kifejezetten fiataloknak és gyerekeknek készült videó előtt legyen ott egy ilyen propaganda videó, ami ugye nagyon ijesztő. Vagy ez egy dolog, hogy milyen álláspontot adunk így át a gyerekeknek, de hogy hát elkezdtek tökre rettegni, hogy hát, hogyha így háború van. És hogy itt is felmerül a felelősség, hogy oké, egyrészt van a tartalomgyártó, de hogy a másik oldalon meg miért állhat elő ez, hogy ők az osztályban, ezek a 9-10 éves gyerekek mind napi 20-szor látták ezek a háborús, sorosozós reklámvideókat. Tehát, hogy ez miért történhet meg?
Hát igen.
Mert akkor miért nincs egy adblocker rajta, miért nincs YouTube előfizetés? Tehát, hogy valahogy ebben nekem ez is nagyon ijesztő volt, hogy ebben is picit, mint hogyha így egyedül lennének.
Oly sok magára hagyott generáció után egy újabb, viszont akkor már itt szerintem megállhatunk egy pillanatra ugye az új rendelet értelmezése mellett, amit ugye még valahogy értelmezni nem értelmezett senki szerintem, csak ugye csak megjelent. Én is csak a hírt láttam, tehát nem olvastam a törvény erejű rendelet, vagy mi a bánatnak a szövegét. Tehát ugye arról rendelkezik, hogy vannak bizonyos iskolában be nem véhető tárgyak, vagy nem használható tárgyak, és akkor most ide került be ebbe a fülbe, vagy nem tudom mi ez, a mobiltelefonok ügye. És akkor hát hogy valami olyan kivétel mellett, hogy tehát amennyiben a tanár akarja, vagy nem tudom, tehát hogy szüksége van oktatási célra lehet használni a tanórákon, de egyébként nem, és hát mondjuk tegyük hozzá, hogy valami ezt is benne van, hogy nem tudom, átvizsgálhatja a tanár, meg az iskola személyzete a gyerek táskát, szóval, hogy ez mondjuk, na mindegy, tehát, hogy ez nem nagyon szimpatikus dolog, de hogy mit gondoltok erről? Tehát ugye most ez egy nagy dilemma, most, hogy így a COVID után átálltunk a digitális oktatásra, és a kollégák egy jelentős része megtanulta így úgy kezelni ezeket az applikációkat, egy részüket meg is szerette, helyet kapott a mindennapi oktatási gyakorlatában, tanítási gyakorlatában, és akkor most van egy ilyen rendelkezés, ami megtiltaná. Nyilván nem ezt, tehát hogyha valaki éppen akar valamit csinálni órán, ezt lehetővé tenni, de azért ezt a napi gyakorlatra erre így majd kíváncsi leszek, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Szóval, hogy ti mit gondoltok erről? Kérdezem a Liát először, bár...
Hát, ugye alapvetően most a kérdés az, hogy most legyen az iskolában telefon, vagy ne legyen, vagy elővesse a szünetbe, vagy ne vesse elő. Én egy olyan iskolában dolgozom, ahol nem lehet elővenni a telefont a szünetbe a gyerekeknek, és annak ugye kikapcsolt állapotban a táskában kell lenni. Én azt látom a gyerekeken, hogy nagyon jól el vannak egymással a szünetben. Én ennek látom a pozitív oldalát, hogy nem a telefont bújják, hogy nem a játékokat játsszák. Ugye beszéltünk már a figyelem hiányáról, meg rövidségéről, de ami a mellette szerintem nagyon fontos, az az, hogy egymással beszélgetnek, és a kisebbek játszanak, kitalálnak dolgokat, kreatívak lesznek, nagyobbak meg tényleg egymás szemében nézve beszélgetnek. Úgyhogy én alapvetően azt egy jó dolognak élem meg ott bent az iskolában, hogy nincs a telefon elől, nálam sincs egyébként erről a telefon, úgyhogy nem rajtam sem azt látják, hogy a telefonomat bújom, és ez szerintem jót tesz egyébként itt az általános iskolában, alsóban is, meg felsőben is. És aztán meg nyilván hazamennek, és akkor küldözgetnek egymásnak videókat, stb. Tehát azt már nem kontrolláljuk, ugye, hogy az iskolán kívül mi történik, az a szülőknek a felelőssége nyilván, de nálunk ez jól működik. Olyan nagy problémák egyébként nincsenek, azért ők még kisebb gyerekek, tehát betartják a szabályokat az ömével, illetve hogyha elő is kerül, akkor is megkérjük őket, hogy tegyék el, és akkor nincs nagy ellenkezés, még a 8. évfolyamon sem, úgyhogy ez nincsenek nagy összetűzések ebből. Szülőkkel sem egyébként, vagy én nem tapasztaltam még. És az is jól működik egyébként, hogyha mondjuk én szoktam az 5-eseimmel kvízjátékozni, és akkor előveszik, rákapcsolódnak az internetre, és utána óra végén elteszik. Úgyhogy ez így működik. Én szeretem, hogy így működik.
Hát én érdeklődve várom minden esetre a gimnáziumi helyzetet. Amúgy ez nekem is nagyon szimpatikus, tehát én nekem mindennel együtt, és minden az internet, meg az összes lehetőség, információszerzési lehetőség, vagy kutatási lehetőség, meg szóval, hogy a világ megismerésére ez egy nagyon jó eszköz is lehetne, de hogy egy kicsit úgy érzem, hogy nem vált be, vagy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket olyan értelemben, hogy több a hátulütője. Most legalábbis úgy tűnik a kutatásokból, meg a mindenféle ilyen neurológiai vizsgálatokból, vagy azoknak az eredményéből. Szóval nem vagyok bánatos. Azt nem tudom, tehát abból vannak nekem mindig kétségeim, hogy ez az előírósdi. Tehát, hogy ez a, tehát, hogy miért nem az van, hogy van előtte egy edukáció. Tehát, hogy miért nem az van, hogy elmondjuk a gyereknek, tehát, vagy, és akkor erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy miért nem jó, hogy miért ne csinálja ezt, hogy milyen ártalmas hatása van, hogy mit lehetne jobban csinálni. Tehát, hogy miért nem ez van, vagy miért nem ez van először, és utána lehet hozni akár egy ilyen rendelkezést. Csak nekem ezzel mindig az a bajom, hogy ugye az értelmetlen, vagy a nem megmagyarázott törvényeket az emberek csak kijátszák. Tehát, hogy ugye ez akkor megint arra a táptalajt, hogy jaj, ezek hülyék. Meg hát sokszor egyébként sajnos tényleg úgy érzem, hogy a felnőttek is egy kicsit hajlamosak elengedni ezeket a dolgokat, azért, mert úgyse, na majd úgyis behozom, na majd úgyis, majd akkor majd a WC-be fognak telefonálni, vagy telefonozni, ugye, mint a dohányzás ellen is, ugye, akkor majd rágyújt a WC-be, vagy akkor majd kimegye, nem tudom hol, és ott fog rágyújtani. Szóval, hogy már sokszor úgy érzem, hogy magunk is feladjuk már egy ilyen fura verzióban, még mielőtt bármit is csináltunk volna ezt a törekvésünket. Szóval nem tudom, én örülnék neki, ha a folyosón nem telefonozó gyerekeket látnék, hanem beszélgető gyerekeket. Szerintem nagyon nehéz lesz a gimnázium. Tehát, hogy egy olyan általános iskolában, ugye mondjuk ahol elsőtől ez van, ugye az tehát, hogy mondjam, erre van szocializálva a diák, vagy a tanuló, itt meg nem erre van, és akkor hát egy kicsit nem tudom majd, hogy lesz. Nem vagyok egyáltalán ellene, és azt gondolom, hogy ugye lett volna valami értelme ez a digitális, a gyerekek digitális eszközökkel való ellátásának, akkor én egyébként lehet, hogy azt mondtam volna, hogy nem biztos, hogy de ez sem biztos, hogy igazam van. Szóval nem biztos, hogy a laptop lett volna egy ilyen jó eszköz, hanem mondjuk inkább egy tablet, mert valahogy abban így könnyebben elnavigálnak, de aztán lehet, hogy mondjuk ez marhaság, és igazából tényleg azt kéne megtanítani, hogy használja a laptopot arra, ami, tehát hogy bizonyos dolgokra az a megfelelő. Mert sokszor van, hogy ugye nem tud valamit beadni, mert mindent a telefonján tud csinálni, vagy azon szokott, és akkor ez egy ilyen probléma. Szóval nem tudom, de minden esetre ez egy kicsit egyszerűbb lenne, ha mondjuk lenne az iskolában 100 tablet, és akkor azt a tanár begurigatná egy ilyen kis kocsin az órára, amikor szüksége van rá. Tehát te mit gondolsz?
Én azt hiszem, hogy csak annyival egészíteném ki, hogy tökre egyetértek azzal, amit mondtál, hogy szerintem, mikor van egy ilyen felülről jövő szabályozás, az azért nem mindig sül el jól, és szerintem az ilyen esetekben, ami még nagyon fontos, és talán nem beszélünk róla eleget, hogy az ilyen változtatásokat nem nagyon lehet úgy tényleg realizálni, hogy nincs alternatíva adva. Szóval tudjátok, tökre az egy kísérlet utat eszembe, és azt nem, hogy gyerekeket akarom kis patkányokhoz hasonlítani, csak a szituációt, hogy van az a... és nem lesz annyira jó sztori, mert nem emlékszem, hogy melyik droggal csináltak, de hogy csináltak egy ilyen kísérletet, hogy beraktak patkányokat egy ilyen kátrecbe, ahol nem volt semmi inger, csak egy sima víz, meg egy ilyen valami droggal kevert víz, és akkor azok a patkányok természetesen bedrogoztak, és elvettek a droggal, és aztán bele is haltak. De volt egy ilyen nagy patkány, tudjátok, hát egy ilyen játszótér, ahol ugyanúgy egymás mellett ott volt a drogos víz, meg a sima víz, na és akkor szerintetek mi történt? Természetesen ott nem drogoztak be a patkányok, mert tök jól el voltak egymással meg a játszótéren. És egyszerűen itt is felmerül az a kérdés, hogy valójában a mostani gimnazistáknak, és ebben a gimnáziumi környezetben és egy gimnáziumi napon valójában mennyire teremtjük elő azt az ideális környezetet, amiben nekik van terük, kedvük egymással elkezdeni egy beszélgetést. Elég hosszú ehhez a szünet. Van-e neki lelki támogatás otthon, ahol beszélhet azokról a már sokkal összetettebb problémákról, mint az alsóban? Mert persze én is azt hiszem, hogy az alsóban tök jól elbeszélgetnek a fociskártyákra, meg, de hát gimiben, ugye, szóval, hogy az egészen más, hogy ott negyed órában mennyire kezdesz bele abba a negyed órás beszélgetésbe, hogy, és akkor nem is mondok példákat, mert nagyon meredek út lenne. És hogy szerintem tényleg picit ez is felmerül, hogy oké, mondjuk azt, hogy, mert természetesen én is egyetértek vele, mert én is olvastam ezeket a kutatásokat, és tök ijesztő, hogy mondjuk el nekik, és mutassuk meg nekik, hogy figyú, ez ennek nem lesz annyira jó vége, de hogy akkor valahogy szerintem akkor vagyunk csak önazonosak, vagy hogy én csak akkor érezném ezt önazonosnak és fairnek, hogyha emellett azt mondanánk, hogy amúgy akkor nyissunk arra egy diskurzus, hogy hogy tudnánk nektek egy olyan környezetet előállítani, ahol azt éreznétek, hogy itt lehet beszélgetni, és van arra időtök, és van arra teretek, és például van egy olyan, akár ilyen triviális dolgok, hogy például van egy olyan menza, ahol így nem tök gusztustalan a kaja, hanem tök szívesen elmentek együtt kajálni, mert az is egy tök fontos szociális élmény. Ezek a gyerekek, a gimiseim rendszeresen nem ettek egész nap, mert nem reggeliznek, mert túl korán kell bejönniük hozzá, és még nem éhesek. Nincs elég hosszú szünetük ahhoz, hogy egyenek, és aztán inkább megvárják a 3-4 órát, és hazamennek, és akkor ott van. Tehát, hogy ilyen, egy annyira egészségtelen napirendbe neveljük őket bele, amiben persze az is tök egészségtelen, hogy mennyire nincsen szociális interakció közben, de hogy szerintem nem lehet egy icipici aspektusát kiragadni, leszabályozni, és elvárni tőlük, hogy ez jól működjön, hogyha közben semmi más nem változtatunk meg, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy nem tudnak jó beszélgetésekbe belekezdeni, és elfordulnak egymástól, például a szünetekben.
Hát jó.
Sorry. Szóval,
nem, persze.
Ugyanez a cigizéssel is egyébként.
Aha. Hát amúgy igen.
Hogy nem.
A legtöbb se. Hát szerintem
gondolom,
hogy persze, hogy elmenek cigizni. Mert hogy nincs egy másik, nincs egy, nem tudom, egy tök jó szoba, ahol vannak tök jó kanapék, meg tök jó társasok, és mondjuk van egy másfél órás szünetük valahol a nap közepén, mert kevesebb borájuk van amúgy, és akkor van egy ilyen rész, ahol ők amúgy kajálhatnak, és díszítezhetnek egyet. Ha most lennék gimis, még az is lehet, hogy én is elkezdenék cigizni. Mert ott...
Ott legalább lehet beszélni.
Igen, az is struktúrált, ilyen beszélgető közösség, egy klub.
Ja.
Hát tök szar, hogy amúgy, bocs, nem tudom, hogy szóval nagyon rossz. Nagyon rossz, hogy amúgy így ott van a Happy Meal ajándéknak mellé a tüdőrák, de hogy érted közben meg a többiek meg ott ülnek egymás mellett csöndben a padon. Yeah. És tökre értem, mert hát kinek van kedve, na hát ez a másik, hogy és akkor a padon, ahol járkálnak a tanáraik, akkor majd ott kezdjenek el beszélgetni arról, hogy kinek hogy válnak a szüleit. Szóval, hogy nagyon nehéz ez szerintem.
Yeah. Hát igen, jó lenne, ha lenne valami alternatíva, akkor most nem csak egy ilyen direktíva felülről, most akkor, hogy az a szomorú szerintem is ebbe az egészben, hogy ez nem egy rossz döntés, de hogy közben meg mégse jó. Tehát, hogy nem ezzel van a bajom, hanem hogy mindennel, amit megbeszéltünk. Tehát, hogy tessék akkor ezt egy kicsit másképp csinálni, csak hát nyilván úgy érzékelem, hogy nem egy másképp ebben a pillanatban legalábbis ebben az országban legalábbis. Azt lehet, hogy máshol se, de most végül is mi itt élünk. Na szóval, és akkor visszatérve Szolnyán, te rád, hogy így volt-e valami olyan... Igen, aha.
Hát, nekem személyesen, tehát ez az impostor szindróma dolog, ez elég nehéz. És nagyon érdekesen hasonló élményem volt Lianhoz abban, hogy volt ez a félelmem, hogy alapvetően úgy dolgozom, ahogy én ezt önazonosnak tartom, és amiben hiszek, hogy ezeknek a kurzusoknak, amiket tartok, ezeknek így van értelme, és tök jól működnek. És aztán, de mindig ott volt a kis érdek, hogy de biztos, hogy azt gondolják a hallgatók, hogy hát alig vagyok náluk idősebb, alig van náluk több tanítási tapasztalatom, hát ki vagyok én, hogy bármit csinálják, és majd valamikor valaki rá fog erre jönni, hogy én csak itt egy óriási imposztor vagyok, és csak tehát, hogy ez egy óriási félreértés, hogy én egy egyetemen dolgozhatok, és hihetetlen aranyos visszajelzéseket szoktam kapni, és volt egy ilyen amúgy hihetetlen aranyos visszajelzés, ahol tudjátok, így leírták, hogy jaj, mennyire imádnak, és ott lehet, mennyire hasznos volt ez az óra, meg minden, de amúgy én túl fiatal vagyok, hogy ezt a kurzust tartsam.
Nem mi? Ezt írták?
Ezt írták, hogy amúgy, hát az a legtöbb ki volt ebből a kurzusból hozva, és amúgy imádom ezt a nőt, meg nem tudom, de hát amúgy én túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ezt csináljam. És ugye az történik, és ez biztos, hogy nektek is, meg szerintem ez egy nagyon általános emberi élmény, hogyha van 200 visszajelzésen, és abból egy olyan, akkor ugye nem a, tehát, hogy az összes többi, az white noise, tehát ugye semmi nem marad belőle, nem tudod, az az egy, amivel fekszel, és kelsz, és az pörög a fejedben, és na, és ugyanaz, amit mesélte, hogy volt ez az egy pillanat, és valaki tényleg ezt a visszajelzés ott, és akkor tudjátok, és akkor elfelett ültem így napokig, még most is tök a fejemben van, pedig ezt az előző szemeszter végén adta valaki. Végül is, hát akkor igazából nem tudom, hogy mit csinálok. És tök mindegy, hogy az a másik 199 visszajelzés milyen volt, mert az egy ember ráerősítette arra, hogy, és ugye ez a para ebben, mikor valami olyasmire kapsz, hát most mit tudok azzal csinálni, hogy túl fiatal vagyok?
Öregedjél már meg.
Végre. És ugye azért is van nehéz, mert nagyon így belengedtem magam abba, hogy a mi egyetemi képzésünknél néha, és persze ezt is tökre megértem, de voltak olyan fiatal egyetemi tanáraink, és egyébként szerintem valaki fiatal tanárként is így a közoktatásban is belecsúszik abba, hogy annyira fél attól, hogy nincs még elég nagy korkülönbség, hogy elkezd nagyon szigorú lenni, és nagyon-nagyon-nagyon kemény határokat felállítani, és nem engedi azt, hogy legyen az az átfutási ideje, hogy igen, ha nem vagy annyira szigorú, lehet, hogy az elején tényleg kevésbé vesznek komolyan, de aztán kifejlődik az a jó kapcsolat, ami viszont hosszú távon sokkal egészségesebb, és sokkal jobban lehet vele dolgozni. Hanem egyből nagyon-nagyon kemény határok, és azok átléphetetlenek, és nagy szigor. És voltak ilyen egyetemi tanáraink is. És ezért nagyon tudatosan ennek így ellenébe mentem, és úgy voltam vele, hogy jó, most mindegy, én így bemegyek úgy, hogy vagyok, és akkor lehet, hogy aztán ki fog tanulni, hogy ez nem így működik egyetemen. És mire már pont megnyugodtam volna, hogy na, ez tök úgy működik egyetemen, mint gimiben, hogy ja, az elején így, na, ugyetek, így néznek, hogy így, hát, mi? Most miért? Most tényleg? De aztán meg sokkal jobban lehet úgy együtt dolgozni, hogy van egy autentikus partneri kapcsolat, és nem csak egy ilyen mondva csinált, akkor kedden partnerek vagyunk, szerdán meg, dölj meg. Hanem actually egyelők vagyunk. De aztán azt mondták, hogy túl fiatal vagyok, és akkor ugye, ez kicsit felborult. De próbálok tudjátok, elkezdtem cigizni, meg nagyon sok alkoholt inni, nem. De hogy így gondolkodom, hogy akkor most így kell csinálni. Szóval, de próbálom helyén kezelni, de azt hiszem, hogy ez volt ilyen nehezebb. Ez nehéz. Két éve.
Esküszöm, hogy lehet, hogy egyszer már így hallottam ezt a kifejezést, mielőtt te használtad így ilyen beszélgetésben ezt az impostor szindrómát, de most már így figyelek, és azért ez tényleg, tehát, hogy emberekbe így felmerül. Mármint bennem nem valami, de ez biztos, hogy ilyen, másrészt meg én már elég öreg is vagyok, tehát, hogy akkor ez így pipa, tudod, szóval túl fiatal, ez már nem. Lehet, mert ez lesz túl öreg. De hogy tényleg ez egy létező dolog, és hogy nagyon érdekes, hogy mondjuk valakiben ez így felmerül, hogy nem valójában így véletlenül került valami pozícióba. De értem, hogy van ilyen, és hogy most rajta kívül is már így beszéltem ember, aki ezt mondta, és akkor már így nyugodtan konstatáltam, hogy akkor tényleg létezik ilyen, de hát, és tudom, hogy nem használ, mert ott van a, hiába van ott white noise-ként a 199, csak ez egy számít, amit tényleg emberi szerintem ezzel mindenki így van, hogy elég egy negatív mondás, akkor azzal lehet sokáig gondolkodni.
De annyival kiegészíteném just in case, szóval, hogy csak arra az esetre, hogy esetleg van egy fiatal tanár, aki ezt meghallgatja, és most az ő imposter szindrómájára ráerősítettem, hogy nekem azt hiszem, ami ilyen konkrét dolog, és ebben jobb pillanatokban segít, hogy én mindig arra gondolok vissza, hogy melyek voltak azok a csoporttársaim, akik így álltak hozzá a fiatal egyetemi tanárokhoz, és mindig az jutott eszembe, és hogyha valaki esetleg tud azonosulni bármelyik részével annak, amit mondtam, akkor neki is azt ajánlom, hogy ezt próbálja így átgondolni, hogy hát mindig az merült fel bennem, hogy és akkor hogy akar ő tanítani, mint fiatal? Tehát, hogy akkor ez így hogy fér meg egymás mellett, hogy ő azt gondolja, hogy ő, mint fiatal elmegy gimiseket tanítani, ahol egyébként ugyanaz a korkülönbség, mint egy egyetemista és egy fiatal egyetemi tanár közt, hogy akkor tényleg ezen múlik. És ráadásul úgy, hogy egyébként én emlékszem, hogy nagyon sok nagyon hasznos kurzusom a fiatal egyetemi tanárainkkal volt, és mikor én voltam gimis, általánosul is, hát imádtam a fiatal tanáraimat. Úgyhogy gondolom itt is azért ezek a visszajelzések, és ezt neked is mondom néha, hogy ugye nagyon sokszor szólnak a visszajelzőről is, és nem csak arról, akire a visszajelzéstől, ezzel együtt nagyon komolyan veszem ezeket a visszajelzéseket, és nagyon sokat reflektálok rájuk, de hogy közben, ha valaki fiatal tanárként hallgatja ezt, akkor azért tartsa fejben, hogy ez nem egy olyan hozzáállás volt nekem például a csoporttársaimban, amit jogosnak tartottam, vagy logikusnak, vagy alátámasztatónak tartottam, hogy hát akkor most ezeket az egyetemi tanárokat azért veszük kevésbé komolyan, mert fiatalok is kevesebb a tapasztalatuk, miközben jövőre mi ki fogunk lépni egy gimis közegbe, és majd elvárjuk a 18 évesektől, hogy minket 20 pár évesen tök komolyan vegyenek. Szóval perspektíva.
Hát igen, és hát ugye az idősebb tanároknak is legyen valami útra. Akkor ugye azt is érdemes elmondani, hogy tehát egy bizonyos élet, tehát ugye nagyon kicsi az az életkor, amikor ilyen ideális életkorban van a tanár valószínűleg, és minden csoportonként változik, de azért az nem egy hosszú periódus az ember életében, hogy túl fiatal vagy, túl idős, vagy bocsánat, hogy túl fiatal, viszont egy idő után eléggé idős lesz, és akkor ugye ennek ugyancsak megvannak a maga szépségei, tehát hogy az se egy könnyebb verzió, hogy valaki mondjuk 60 felé felmegy egy osztályba, ahol 14 éves del kamaszok ülnek, és mindent tudnak a világról, és valójában sokkal más sabb dolgokat tudnak, ugye, mind a tanár, aki bemegy, ugye, és hogy ez például egy érdekes kihívás, hogy azt hiszem, hogy nagyon gyakran, legalábbis én a magam nevében tudok beszélni, én nem tudom, hogy mi az a világ, amit ők ismernek, és igazából valószínűleg nagyon érdekes lenne rácsodálkozni, vagy megnézni azt, hogy ők, mi az, ahogy ők élik az életüket meg, hogy mi az a világ, ami körülveszi őket, mert nyilván nagyon más, mint ami engem körülvesz, bár ugyanakkor élünk, de ettől függetlenül. No, hát akkor lassan lejár az időnk, akkor azt szeretném már csak kérdezni, hogy már így lassan belecsúszunk a nyárba, meg a pihenésbe. Ti akkor mit terveztek a nyárra, mit fogtok csinálni, hogyan támadtok föl Főnix madárként majd szeptemberben, amikor kezdődik az új fél év, az új tanév, mik a tervek?
Hát nekem rengeteg pihenés. Így tervben van. Szeretnék olvasni végre, ugye amire nem volt időm azért az évközben. Vagy hát olyan dolgokat csinálni, amikre nem volt időm most igazából. Nagy mennyiségben, most ez megkérdőjelezhető, hogy ez mennyire jó, így ez az egyensúly, hogy most mindent megpróbálok így a nyáron bepótolni, de szeretnék tényleg nagyon sokat pihenni, kicsit lelassulni, hogy ne legyen olyan sok teendő. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez itt sikerülni nyilván az egyéb teendők mellett, amik így várnak rám a nyáron. De tényleg főleg a pihenés, lelassulás, béke megtalálása. ilyen apró tervek.
Az jól hangzik.
Te? Pont tegnap beszélgettünk arra, hogy mennyire tanulunk pihenni. Hogy mennyire nem tudtunk pihenni nagyon sokáig, és hogy mennyire rettenetes dolgokat tanultunk a pihenésre, miközben felnőttünk, és mennyire újra kell tanulni azt, hogy valójában mi a pihenés, és hogy ne kezdjünk el ilyen spirálba menni, hogy de hogyha pihenünk, annak is tudjátok, hogy a hasznos pihenés. Ugye?
Jó, azt értjük, hogy pihensz, de hogy akkor befőzés vagy.
Hát vagy tudod, hogy például mit olvasol. Uh-huh. Vagy hogy nem is tudom. Vagy hogy mit nézel. Vagy hogy ilyen nagyon kritikusan állni ahhoz, hogy tulajdonképpen az, hogy pihensz, és nem tudom, hogy most De elmesélem itt is, mert szerintem hát, ha ez is valakinek jó útra való, hogy nagyon meghatározó volt a tesónkkal, és aztán nagyon sokat kellett rajta dolgoznunk, hogy ezt is helyén kezeljük, hogy apukánk, akit imádunk, egy gyerekkorunkban azt mondta, mikor tudjátok, ilyen kisgyerekként oda mentünk, hogy apa, én unatkozom, apu azt találta mondani, hogy csak a buta emberek unatkoznak. Na és ez egy olyan mondat, ami ugye tudjátok, hát így mint egy ilyen kőbevésett igazság, így a koponyánk belsején, és akkor minden is alkalommal, amikor úgy pihentünk, ami tulajdonképpen unatkozásnak is értelmezhető, akkor elkezdtünk ilyen nagyon kritikusak lenni magunkat, és így nem lehetett. Tudjátok, akkor a pihenésnek annak például, nem tudom, egy ilyen nagyon, például mondjuk a befőzés, vagy hogy valami hasznosnak kellett lennie, és nem lehetett valami, amit csak úgy önnön magáért teszel, vagy ne adj Isten, magadért. És én továbbra is ezt tanulom, és azt hiszem, hogy ez az vagy az éven projektje, hogy hétvégén ne dolgozzak, és erre különböző stratégiákat kialakítsak, és ez most elég jól ment, meg elég jól sikerült, és azt hiszem, hogy a nyárral kapcsolatban is ez a tervem, hogy nem találok ki 1000 hülyeséget, hogy akkor még azért még ezt a projektet, meg még ezt a képzést, meg még, hanem hogy csak így legyen egy nyár, ahol így, amúgy ugye felújítunk, szóval valamiket néha fogok csinálni, de hogy azt hiszem, hogy így nem szeretnék terveket a nyárra, hanem kicsit csak így megélni azt, hogy így most csak így a pihenésért, önön magáért, csak így kicsit így vergődni. Amiben nagyon nagy segítség a párom, mert ő ebben mesteri. Tehát, hogy ő szerencsére nem, neki nincsenek ilyen gondjai a pihenésre, és ezért nagyon jól tud vinni ebben a flow-ban, hogy ilyen struktúrálatlan létezés. Úgyhogy azt hiszem, hogy én ezt tervezem. Unatkozni. Nagyon boldogan unatkozni.
Ez egy jó terv. Most már mindjárt lelkifurdalásom is lett, mert ugye én nem sokat fogok unatkozni a nyáron, úgy tűnik, de
nem hogy... ítélkezem.
Nem.
Nekem személyesen de... most ezre van szükségem.
De hogy szeretném azért gyorsan leszögezni, hogy ugye én már megtanultam a Dolce Far Niente művészetét, tehát hogy tudom, hogy hogyan kell, csak nem mindig jön össze, mert egyéb ilyen fontosságok vannak, de hogy ez is lesz, nekem is lesz, hál' Istennek meg. Megyek Amsterdamba 2 hétre, ami duplán jó, mert látom a gyerekemet egyrészt, másrészt meg megúszok 2 hét pollen allergiát, és remélhetőleg 2 hét dögletes hőséget, bár most már van egy gyönyörű légkondicionálom, úgyhogy ez nem annyira motivál, de hogy ettől függetlenül ja, ezt a semmi csinálása. Az abban azért csatlakoznék a Liához, hogy egy kicsit bennem is megkérdezett, tehát hogy én is nagyon igyekeztem, hogy nem mindig tudtam, ezt a hétvégén nem dolgozom, illetve hát egy a fordítások miatt gyakorlatilag sose, vagy majdnem sose, de hogy mindig legyen a hétnek egy napja legalább, amikor így nem nyomat. Tehát hogyha muszáj dolgozni, akkor mondjuk iskolai ügyeket, akkor azt vasárnap délután csináltam meg, és ugye azért próbáltam így egy napot, de azt hiszem azért nem teljesen ideális, hogy én így a saját életemről beszéljek csak. Ez, tehát hogy én azt hiszem, hogy a mindennapokban, csak nem tudom, hogy hol csúszik el a dolog, tehát igazából hogy úgy érzem, hogy mintha itt több lenne a munka, de az is lehet, hogy ez a... az életkorra jár együtt, tehát hogy nehogy lassabban csinálok dolgokat, és akkor tovább tart, nem tudom, na mindegy, de hogy azért, hát szerintem az annyi üzenetünk lehet a hallgatóknak, legyenek bár tanárok, vagy nem tanárok, hogy tessék semmit tenni, amikor erre lehetőség adódik, óvakodjunk a social médiától, ugye, hogy vagy a figyelmi terjedelmünk, vagy micsodánk az ne csökkenjen, és hát olvassunk, vagy hát nem tudom.
Meg beszélgessünk nagyon sokat.
Igen, jól van. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden hallgatónak nagyon jó nyarat kívánunk.
Jó nyarat!
Come here. what you really want. It's waiting in your own backyard. You can make the flame meet the kindling, make the fire. Anybody say it's too hard. It's funny how blind all these dreams come.